ez még mindig a prémium kategória.
Török Lajos, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője, mai vendégem, és azzal kapcsolatban beszélgetünk, hogy a befektetési szolgáltató nemrég kiadott egy elég átfogó jellemzést a globális makrogazdasági és tőkepiaci helyzetről. Úgy hagytuk abba a beszélgetést, hogy a hozamemelkedés, illetve az infláció az mind-mind rossz hír az osztalék papíroknak. És akkor itt nyilván a blue chipek jönnek első körben elő. Hogyan látod az itt? Az elmúlt napokban láttunk egy elég éles korrekciót, elsősorban az OTP piacán, ami hatalmas forgalomban esett elég látványosan. Miért?
Igen, kezdjük az OTP-vel, ugye tudjuk, hogy az OTP bank, amelyre leginkább hat a globális tőkepiaci helyzet, tehát azért az, hogy volt egy korrekció az Egyesült Államokban, illetve az európai piacokon, ez az OTP-nél rögtön lecsapódott, illetve azért se szabad elfelejteni, hogy múlt héten bejelentették, hogy a moratóriumot ki fogják terjeszteni egy elég nagy csoportra egyébként fél évvel, tehát azért ez is a szabad pénzáramot azért meg fogja rontani az OTP banknál.
Sőt, hát ne felejtsd, szabad, még ugye most olyan hírek is terjednek, hogy talán még nem csak fél évvel, hanem lehet, hogy még a jövő év végéig is valamilyen célcsoportnak, tehát ez még csak találgatás, de hát nyilván ez nem tesz jót az árfolyamnak.
Ez egyértelműen így van, tehát a korábban is egy találgatásból indultunk el oda, hogy bejelentették ezt szombaton, erről azért már korábban is lehetett sejteni, hogy ez így fog történni. Nyilván az, hogy melyik csoportokra, azt nem lehetett tudni, ugye elég széles társadalmi réteget segítettek ezzel. Amit még így itt ki kell emelni azért azáltal, hogy a kamatcsökkentések voltak azért korábban, most a múlt hetit leszámítva, vagy bocsánat, az e hetit leszámítva, azt kell látni, hogy ugye a marzsok is emiatt jelentősen erodálódnak, főleg Magyarországon, úgyhogy ezért ez se segíti a bankot. Nyilván a bolgár-horvát lányvállalatnak a helyzetét azért nem kell gondolom ecsetelni, a turizmus ott olyan mértékig esett össze, ami nyilvánvalóan rosszul foghatni. Ami egy pozitívum, hogy a héten ugye Bencsik László nyilatkozott arról, hogy a nem teljesítő hitelek aránya nem fog jelentősen megugrani a moratórium végével, amennyiben ez valóban így lesz, az egy fellendülést okozhat a banknak. Illetve az OTP-nél ki kell emelni, hogy korábban elég jelentős volt, hogy az osztalékot nem engedték kifizetni, emiatt egy jelentős részvényvisszavásárlási programban vettek részt, naponta akár 45-50 ezer részvényt is megvásárolva. Ezt is szintén az MNB azt mondta, hogy abba kell hagyni, az európai sztendereknek megfelelő egyébként az LKB ezt már sokkal korábban elrendelte az európai bankoknak. Tehát ami korábban ugye támaszt jelentett és biztonságot jelentett, az is kiesett az OTP részvénynél.
Tehát lehet azt mondani, hogy ez húzta úgymond akkor a 12 ezer környékére az árfolyamot, és hogy ezt abba hagyták, gyakorlatilag ez egy nyomás generált az árfolyamra?
Én úgy gondolom, igen, hogyha nem is húzta, de legalább tartotta ugye a jelentősebb korrekciótól. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen hozzájárult a mostani jelentősebb eladáshoz. Egyszerűen elfogytak a vevők a piacról az OTP-nél. Nagyon nehezen lehet megindokolni, akár csak egy nyugati alapkezelőnek, ha belegondolunk a helyzetét, hogy miért is fektessen most az OTP bankba, alatt csökkenő marzsok, kamatmoratórium, hitelmoratórium, illetve különböző hasonló lépések a Magyar Nemzeti Bank, illetve a magyar kormány részéről. Tehát én úgy gondolom, hogy az OTP-t nagyon nehéz megindokolni most, főleg ha távolabbról nézzük, hogy miért is érdemes ebbe fektetni.
Mert itt a kulcskérdés számomra is az, hogy távolabbról nézünk, és felmerül a kérdés, hogy vajon a nyugat-európai befektetők, akik ugye régiós szinten veszik a bankokat a portfólióba, tehát nem csak OTP-t vesznek értem ez alatt, azok valóban látják, hogy mi történik. Itt most csak arra gondolok, hogy az OTP-nek brutális mennyiségű pénze, készpénze van. Ugye a fedezet is egész jól áll, azt hiszem 100% fölött van messze. Tehát igazából nem fogja térdre kényszeríteni az OTP-t, még a moratórium sem, még akkor sem, ha kiderül, hogy a moratóriumban résztvevők nagy aránya nem tudja gyakorlatilag fizetni. Ilyen alapon, ha összehasonlítom a régiós bankokkal, akkor még mindig azt mondom, hogy az OTP sokkal jobb helyzetben van, rosszul látom?
Szerintem részben nem látod rosszul, részben azért vannak egy kicsi kérdőjelek ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy azért az egész európai bankszektor, főleg a közép-európai bankszektor nem néz ki olyan rosszul egyébként, ha tőke megfelelési mutatókat nézünk, tehát se a Raiffeisennel, se az Erste bankkal nincsenek óriási problémák, se a cseh bankokkal. Tehát ilyen szempontból nem gondolnám, hogy egy bankválság fenyegette a régiót. Amit viszont látni kell, hogy az OTP egyébként még a bankversenytársakhoz képest is túl nagy arányban van jelen, például turisztika által nagyon kitett piacoknak, ami most nagyon nagy hátrány, illetve a korábban nagyon magas marzsal működő orosz és ukrán leány is, ugye ott is kamatvágások történtek, tehát ez is rontotta a bank kilátásait. Illetve azért az egész régióból történt egy tőkekiáramlás, és különösen a régiós bankszektorból, tehát azért az Erste és a Raiffeisen részvényese teljesített olyan jól az idejében, sőt. Tehát azért látni kell azt, hogy versenytársakhoz képest nem áll olyan rosszul az OTP, egyébként csak az egész szektorból történt egy tőkekivonás.
Tehát akkor mégiscsak valamilyen szinten igaz az, hogy csomagban adják az OTP-t, és kevésbé az egyénre idézőbe figyel.
Ez mindenképpen egy fontos tényező itt. Igen, nyilván az egyéni bankok között is azért vannak olyan eltérések, amikre figyelnek, de ez kisebb hatás valószínűleg, mint az, hogy a csomagra hogy tekintenek.
Nos, ha már blue chipek, akkor a másik nagyon-nagyon szenvedő papírunk, ugye a MOL, ami részben érthető, hiszen a kereslet, az üzemanyag iránti kereslet az értelemszerűen csökkent, ugye a marzsok elég látványosan romlottak, de ilyen szintű, tehát 1500 környékét nyaldosa már az árfolyam, azért ez elég elszomorító.
Nagyon nehéz kérdés, hogy mi fog történni a MOL-dal, ugye két nyomás is helyezedik rá, az egyik az olajárak azért még mindig nem normalizálódtak teljesen, a 40 dollár se tudta tartósan megtámasztani az olajárát, akár csak a Brent, akár a WTI-re gondolunk, tehát ez is egyértelműen hozzájárul az MOL szenvedéséhez. A másik pedig, amit említettél, a finomítói marzsok, és itt nem csak a marzsokat nézni, hanem a volumenek is szörnyűek. Tehát pont ma derült ki, hogy 50% alatti kapacitással tudnak működni a finomítóik. Ez hozzávéve azt, hogy milyen alacsony marzsokról beszélünk, igazából nagyon nehéz helyzetet teremt, és egyébként ez nem a MOL-nak a saját problémája, tehát ha ránézünk a nagy európai versenytársakra, Royal Dutch Shell, BP, Total, ugyanezeket a problémákat látjuk, nagyon nyomottak az árfolyamok. Ráadásul ugye a MOL-hoz hozzátartodik az is, hogy nincs ez az osztalék fizetés, ami valamilyen szinten például egy Shell árfolyamát, igaz, hogy osztalékvágás volt, de tudja tartani, tehát legalább ez alátámasztja. Illetve látni kell azért, hogy az egész olajipar szenved a globálisan, és nagy kérdés, hogy egyre inkább fölmerül az, hogy mi az olajnak a jövője, és mi az olajcégeknek a jövője. Szerintem ez egy korai kérdés még, tehát nagyon korai temetni ezeket a cégeket, de ettől függetlenül látni kell, hogy a jövő nem biztos, hogy az olajé. Mindazok ellenére nem tudom, hogy a MOL is például egyre többet gondolkozik ugye a fresh cornerekbe, ugye majd beszélhetünk egy kicsit bővebben is, illetve a petrokémiát ugye nagyon fontosnak tartják, ugye ennek biztos, hogy van jövője azért. A fresh cornerek ugye pedig azért nagyon fontosak, mert egy olyan fogyasztói élményt szeretnének adni, hogyha az emberek esetleg tényleg elektromos autókra váltanak, nekem itt még mindig vannak kérdőjeleim egyébként, hogy mikorra, hogyan, mint. Ugye a Kaliforniában 2035-re mondták, hogy nem lehet új nem elektromos autót értékesíteni, tehát nagyon hosszú időtávról beszélünk, de később is azért, hogyha tudnak egy olyan fogyasztói élményt adni, ahol akár fél órán keresztül el tudsz lenni, akkor nyilvánvaló, hogy van létigosultság ennek a kúthálózatnak, csak nem üzemanyagot fogunk tankolni, hanem felrakjuk el az elektromos töltőre az autónkat, hanem otthon töltjük éppen, beállunk fél órára, az alatt a fél órát bemegyünk shoppingolni, iszunk egy kávét, elolvassuk az újságot, kicsit lenyugszunk idézőjelben, tehát tudunk pihenni fél órát, és akkor onnan indulni tovább, hogyha ezt valóban sikerül elérni addigra, mert az elektromos autó penetrációja számottevő lesz, akkor ez MOL-nak is azért lehet jövője. Ettől függetlenül rövid távon azért biztos, hogy nagyon nagyok a kérdőjelek.
Hát a kérdőjel már ezzel kapcsolatban is sok felmerül bennem, mert én azt gondolom, hogy nagyon hosszú idő lesz az, ameddig fél órába telik csak feltankolni egy autót. Nem beszélve arról, hogy hát konkurencia 100 millió számra megjelenhet, nem beszélve mondjuk egy plázáról, ahol egy teremgarázsba ki lehet alakítani ezeket a beállásokat, ahova feltöltött közben meg bevásárolsz. Tehát nem feltétlenül lesz szükség benzinkutakra idézőjelbe.
Igen, a MOL-nál is ugye ez a nagyon nagy kérdőjel, hogy sikerül elérni azt, hogy valóban versenytársai legyenek ezeknek az alternatíváknak, és ezen dolgoznak, ugye nem véletlenül próbálják egyre jobb minőségű kávét eladni például, tehát nyilvánvaló, hogy látjuk azt, hogy vannak olyan helyek, ahol az emberek szívesen töltenek el fél órát, a kávézók tipikusan egy ilyen helyek, MOL ezt észrevette, hogy ez valóban sikerül kialakítani addigra, mire ez releváns lesz, azért ez a jövő kérdése.
Mert ugye a nagy kérdés az is, hogy a fresh cornerek hogyan működnének úgy, hogy egyébként a kereslet, az üzemanyag iránti kereslet, az folyamatosan csökken.
Igen, tehát a kérdés az, hogy az üzemanyag iránti kereslet csökkenést, hogyha most általános gazdasági helyzetről beszélünk, tehát nem a pandémia alatti időszakról, kiváltja az elektromos autók töltése által extra idő, amit ott töltött, tehát sok a kérdőjel, az olajjal kapcsolatban is sok a kérdőjel, és ez a MOL-ra is egyértelműen kihat. Én ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ezeken az árazásokon azért már nagyon érdemes a befektetőknek figyelni, főleg akik hosszabb távra gondolkoznak, és nem egy-két hónapban belül szeretnék megforgatni a pénzüket.
Ha már kérdőjel is befektetők, ugye bennem az is felmerült, hogy nem lehet az, hogy az olajszektor hányatatott sorsa mögött az is állhat, hogy manapság a befektetők azért már jobban megnézik azt, hogy mi befektetnek, és most elsősorban környezetvédelmi ESG szempontok alapján nem lehet az, hogy elkezdték ezeket a papírokat, hát nem azt mondom, hogy kitárazni, de kevésbé venni, kevésbé népszerűek ezek a papírok, mint voltak mondjuk 10 évvel ezelőtt.
Igen, egyértelmű, ezek az ESG szempontok is egyre inkább terepet nyernek, és szempontként megjelennek. Viszont ugye ez megint az egész iparának a jövőjével kapcsolatban vett föl kérdéseket, és ugye ez lehet az egyik ok, hogy ezért se annyira szexi, úgymond. Nem vett nagy például a Royal Dutch Shell-nek is ugye az a stratégiai cél, hogy energetikai cégé váljanak olajcég, illetve földgáz cég helyett. Meglátjuk, hogy ez milyen sikereket fog elérni egyébként.
Most menjünk tovább. Hát az egyik társaság a blue chipek közül, amely meglepett már, mint a viselkedés, az árfolyama, ugye az a Magyar Telekom, hogy azt láttuk, hogy a technológiai cégek ugye az Egyesült Államokban is szárnyaltak a járvány alatt, és valahogy arra számítottam, hogy a Telekom is kaphat egy lendületet, hiszen kevésbé kitett a koronavírus járványnak, a bezárkózásnak. Ehhez képest mégsem így történt. Igaz, hogy nem esik az árfolyam, igazából egy stabilan tartja magát, igen alacsony szinteken tegyük hozzá. Miért?
Igen, a Telekomnál azt látjuk, hogy egy teljesen stabil, beszűkült árfolyamsávban kereskedik. Részben amiatt egyébként, mert a bevételei is viszonylag stagnáló, stabilan, minden negyedében teljesíti a kitűzött célokat, 1-2%-os eltérés van a tavalyi évhez képest például a bevételsorokon, tehát igazából nincs is olyan nagy oka az embereknek, hogy Telekom felé forduljanak, olyan szempontból stabilizálva van az árfolyam, hogy van egy 20 forintos osztalék, az jövőre is ezt várják valószínűleg az elemzők, illetve nem csak az elemzők, hanem a befektetők is, és ez gyakran megadja az Magyar Telekomnak az árát, látjuk, hogy felértékelődés nem nagyon történik a papírnál, innentől kezdve van egy elvárt osztalékhozam, ehhez próbálják belőni az áratot.
Ugye elvárt osztalék és elvárt osztalékhozam most már évek óta van, az osztalék az kevésbé igazodik ehhez. Kérdés az, hogy jövőre valóban reménykedhetünk legalább ebben a 20 forintban? Ugye ne felejtsük el, hogy volt már ilyen, 27 forintot ígértek, aztán mégsem kapták meg a befektetőt.
Ugye most már nem is ígérnek semmit, ezért ezt is hozzá kell tenni, tehát ennyivel előrébb léptünk, hogy nem is ígéret szintjén se hallzott rá 20 forint egyébként. Amit itt még kiemelnék, ami viszont egy pozitívum volt az utóbbi időben a Magyar Telekomnál, hogy részt vesznek a növekedési kötvényprogramban, tehát végre nem csak az anyacégtől finanszírozzák magukat, hanem forint alapon is végre finanszírozzák magukat a piacról, úgymond. Tehát végre nem csak egyfelé lesznek eladósodva, talán ez egy pici mozgásteret enged a menedzsment számára olyan szempontból is, hogy merre felé alokáljanak tőkét. Ettől függetlenül azért látni kell, hogy azért vannak problémák, a T-System gyakorlatilag teljes mértékig leépült az utóbbi időben. Ez persze bevétel soron jelent inkább problémát, mint profit soron, hiszen tudjuk, hogy minimális volt a marzsa T-Systemsnél. Úgyhogy meglátjuk, ami viszont pozitívum, az a makedón tevékenység, itt akár mind rendszerintegrációra gondolunk, mind ugye, klasszikus telekommunikációs tevékenységre, illetve a forint gyengiség is nyilván pozitívan hat ilyen szempontból az eredményre. Tehát én úgy gondolom, hogy ez minimum ellensúlyozza egyébként a T-System által kiadott kiesett profitsor hozzájárulást, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen jó stabil cég ilyen szempontból. Látjuk azt, hogy az adatbevételek azért dinamikusan növekednek, ez valószínűleg a következő időszakban is így fog történni, míg a hangalapú bevételek körülbelül ugyanilyen mértékben csökkennek, tehát ez a stagnálás, amit a menedzsment is egyébként projektál, ez valószínűleg meg fog történni. Ami az utóbbi időszakban szerintem pozitívum volt, hogy a CapEx tevékenységet, tehát a befektetés tevékenységet előre hozták, és egyre több elérhető az 1 gigabit hálózat, ez ugye az 5G hálózat kiépítéséhez is fontos lesz, tehát erre egyértelmű lépések lehetnek. Abba vagyok egy kicsit szkeptikus, hogy az 5G hálózat kiépítése mennyire fog hozzájárulni a bevétel növekedéshez a 4G-hez képest. Ettől függetlenül muszáj volt ezt természetesen meglépni, hiszen a jövő az 5G lesz. Innentől kezdve, ha egy cég komolyan veszi magát, és szeretne valóban hosszú távra gondolkozni a telekommunikációs szektorban, muszáj volt ezt meglépni.
Hát igen, az kérdés, hogy mikor jön meg ennek a hozadék az 5G-nek, ugye, mert hogy egyhamar nem, abban szinte biztos vagyok. De térjünk vissza egy kicsit a kötvényre, ugye pozitív hírként emlegetted, hogy kötvényt bocsát ki. Én attól tartok egyébként, hogy ezzel megnő ismét az adósságmutató, amire hivatkozva korábban ugye csökkentették az osztalékot, de azt is el tudom képzelni, hogy ebből az anyacég felé fennálló tartozásait törleszti a cég, tehát magyarul a németek vesznek fel olcsó hitelt a magyar piacon, rosszul látom?
Igen, ezt nem látjuk pontosan, tehát nem történt erről kommunikáció, hogy mire fogják fektetni. Ezt látjuk azt, hogy valószínűleg részben ugye a megnövekedett CapEx, tehát a megnövekedett beruházási költségre fogják szerintem fordítani, és részben pedig pontosan az anyacég felé fogják törleszteni. Ettől függetlenül egyáltalán nem probléma az, hogy a forintban vannak eladósodva egy forint, nagyrészt forint bevételű cég, tehát ilyen szempontból is egy előrelépés ez.
Menjünk gyorsan tovább, hogy a Richterről még tudjunk beszélni. Az elmúlt időszakban üstökösként szárnyalt a Richter, a második negyedéves gyors jelentés után megjelent egy külföldi befektető is, aki nagy csomagot vásárolt, aztán elkezdődött egy lejtmenet, és a piacon azt pletykálták, hogy egy másik vagy ugyanaz a külföldi befektető, ezt egyelőre nem derült ki, de hogy elkezdte szórni a papírokat. Most talán megálltunk, most talán stabilizálódott az árfolyam. Azt gondolom, hogy nem is kell megkérdeznem, egyértelmű, hogy a Richtert a kariprazin viszi.
A legfontosabb gyógyszer természetesen a kariprazin, vagy a Vraylar az Egyesült Államokban. Amit még kiemelnék, ami egy picit hozzájárult ez a negatív teljesítményhez az utóbbi időszakban, hogy felmerült, hogy esetleg lenne egy versenytársa a Vraylarnak az Egyesült Államokban, tehát ezt úgy tűnik, hogy az eddigi egyeduralkodó szerepét megtörheti valami, azért ez még mindig nem olyan stádiumban van, hogy valóban kihívója legyen a Kariprazinnak vagy Vrajlárnak, és ugye az előző negyedében történt egyébként egy ilyen mérföldkőbevétel is, ami jelentősen javította a cégbevételeit az előző negyedévben. Én úgy gondolom, hogy továbbra is egyébként messze a legstabilabb cég Magyarországon a Richter a következő időszakra, a legkevesebb kockázat Richterrel kapcsolatban jelentkezik. Persze itt is mindig vannak kérdőjelek, de én úgy gondolom, hogy ezek még mindig jóval kisebbek, mint a többi magyar cég esetében, és nem vett nagy óriási mértékben felütésette a Bux Indexet az idei évben a
ugye
cég.
Itt a konkurenciát említetted, ugye ez az Intercellular Therapies nevezetű társaság, ez egy New Yorki társaság, ha jól emlékszem. Ugye ez egy hasonló gyógyszert próbál piacra dobni, vagy engedélyeztetni, most ha jól tudom, már klinikai vizsgálatok alatt van. Ugye ezt próbálták a piacon több elemző is bagatelizálni ennek a súlyát. Viszont én továbbra is azt gondolom, hogy mindenképpen egy intőjel az, hogy hasonló készítmények, hasonló indikációban engedélyezett készítmények jelenthetnek meg a piacon, mert lehet, hogy akár árazásban, akár másban is, de versenytársak lesznek valóban a Kariprazinnak, és hát lássuk, hogy a Richternek nincs más.
A Richternek azért van más, tehát nem az egy gyógyszerről szól azért a Richternek a teljesítménye, ezért ki kell emelni azt, hogy ott van a nőgyógyászati portfólió, amely azért képvisel egy értéket, persze nyilván nem ugyanazzal a marzsal dolgozik a Richter, mint a Kariprazin esetében, és nyilván nincs még egy ilyen headline gyógyszerük. Ugye láttuk, hogy az eszmiával mi történt, sen, és ezt teljes mértékig el kell felejteni, mint befektetők, tehát onnan már ne számítsunk igazából nagy pénzekre, sőt semmire az ember őszinte. És nyilván nagyon nagy kérdés az, hogy lehet-e másik, ugye nyilván ilyenkor nagyon nehéz helyzetben van egy gyógyszercég, ugye számos kutatás folyik, és nagyon kiszámíthatatlan az, hogy melyik lesz a következő eszmia, vagy melyik lesz a következő Kariprazin, tehát ez is egy nagy kérdőjel, az eszmiával is úgy állt. Nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy az eszmi az legalább olyan szintű gyógyszer lehet, mint a Kariprazin, és végül kiderült, hogy volt egy időszak, amikor egyébként nagyon jól is teljesített, és mégis ugye kapufa lett a vége. Nagyon nehéz ilyenkor, és tudjuk, hogy milyen nagyon drágák ezek a fejlesztések. Ráadásul azért az akvizíciós piacon is nehéz helyzetben van a Richter, hiszen igaz, hogy magyarországi szinten nagyon nagy méretekkel rendelkezik, de akár európai, pláne világszinten pedig azért egy minimális kis cégről beszélhetünk.
Sajnos kifutottunk az időből, bár rohant tempóban igyekeztünk végigmenni a fontosabb kérdéseken, de hát fennmaradt még egy fontos kérdés, hogyha most kellene egy portfóliót összeállítanod, milyen szektorokból, milyen papírokat szemezgetnél bele?
Hát nem lenne most könnyű dolgom, hogy őszinte legyek, tehát úgy gondolom, hogy nagyon meg kell nézni az embereknek, hogy merre felé pozícionálják magukat. Ilyenkor is egyébként el kell mondani, hogy mindenképpen minél nagyobb körültekintéssel járjanak el az emberek. Én úgy gondolom, hogy a nagy, utóbbi időben nagyon rosszul teljesítő szektorokból szemezgetnék, az biztos. Tehát én azt mondanám, hogy az úgymond ilyen kicsit elfelejtett vagy lenézett szektorokba is körülnézik, például az olajszektorban is úgy gondolom, hogy ha valaki hosszú távra gondolkozik, el lehet gondolkozni egy-egy beszálló ponton. Itt nem feltétlenül a MOL-ra gondolok, de inkább az európai versenytársaira. Illetve nekem nagyon ott van a radaromban ugye az ExxonMobil, hogyha végre kiesik a Dow Jones Indexből, én akkor utána számítok egy nagyobb korrekció, és én utána gondolkozok egy ott beszálláson, egy hosszú távú tartásra. Nyilvánvaló, hogy úgy gondolom, hogy az amerikai ingatlan piacon érdemes a REIT-ek között körülnézni, ezek az tőzsdén kereskedett ingatlan alapok. Itt például a Simon Property Groupot emelném ki, amit ugye az elemzésünkben is kiemeltünk, illetve a Stagg Industrial, amelyik ugye amerikai ipari épületeknek a fenntartásával foglalkozik. Itt ugye az elkereskedelemhez is nagyon fontos ugye raktárakat üzemeltetnek, illetve az Amerikába való visszatelepítés Kínából szempontjából ugye ipari épületeknél, úgyhogy én ezt a két céget mindenképpen ajánlom. És a technológiai cégek között is körülnéznék, bár azért ott már tényleg olyan árazásokkal találkozok néha, hogy én is óvatosan ajánlom befektetésre. Ugye itt a Zoomot emelném ki, ami ugye minden körülmények között most úgy tűnik, hogy tud emelkedni, de gyakorlatilag 2023-ra is 170-szoros P/R rátával kereskedik, tehát ez nem a mostani, hanem ugye még a óriási növekedés után is ilyen óriási számokról van szó, úgyhogy én inkább ezt is csak figyelném, de nem biztos, hogy pénzt is raknék bele.
Hát az óvatosság az a legfontosabb szempont, én is ezt szoktam mondani a kedves hallgatóknak is, hiszen ez nem minősül egy befektetési tanácsnak, kérem, amennyiben ezen gondolkodnak, sokkal körültekintőbben tájékozódjanak. Török Lajos, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője volt a vendégem, hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, várunk vissza máskor is nagy-nagy szeretettel.
Köszönöm szépen, és kellemes hétvégét kívánok.
Kedves hallgatók, ha tehetik, tartsanak velünk a jövő héten is, addig is kellemes rádiózást, hallgassák a Trend FM-et, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.